Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Gedő Ágnes
és Somogyi Viktória.
Keddi adásunk tartalmából.
Ferenc pápa látogatást tett a római önkormányzaton. Történelmi szerepéhez hűen legyen befogadó város.
Communis Vita, a pápa motu propriója a szerzetesek elbocsátásáról.
A názáreti szentház Loretóban.
Egy kenyai ferences szerzetes nyerte el a világ legjobb tanára díjat Dubájban.
Ferenc pápa a római önkormányzathoz. Történelmi szerepéhez hűen legyen befogadó város. Március 26-án Ferenc pápa látogatást tett a Kapitóliumon. Találkozott a római polgármesterrel, az önkormányzati vezetőkkel és családtagjaikkal, majd köszöntötte a tiszteletére összegyűlt lakosokat. Évezredes hagyományaihoz híven Róma legyen a befogadás, a párbeszéd, a világi és spirituális hatalom összegzője, és ne feledkezzen el a peremre szorultakról, buzdított a Szentatya.
A Julius Cézár teremben mondott beszédében a pápa fölidézte az örök város több évezredes történetét, rámutatva azokra az értékekre, amelyek mentén a hellén kultúra közvetítésétől kezdve a kereszténység befogadásáig eljutott máig.
Roma è la patria di una originale concezione del diritto.
A római jog megalkotása a nép gyakorlati bölcsességéről tanúskodott, amely meghatározta a világ jogalkotását és intézményi felépítését. A filozófia, a művészet és az ókori kultúra bölcsője volt, nem véletlen a görög-római civilizáció elnevezés. Itt szenvedett vértanúságot Péter és Pál apostol, akik sok más tanúságtevővel együtt a keresztények új nemzedékeit hozták létre. Róma a maga közel 2800 éves történelme során befogadta és integrálta a különböző kultúrájú, társadalmi és gazdasági kategóriához tartozó népeket. Tette mindezt anélkül, hogy eltörölte volna a jogos különbözőségüket, nem alázta meg és nem nyomta el identitásukat. Sokkal inkább egyfajta termékeny táptalajt biztosított, amelyben a kölcsönös párbeszéd révén új identitás fejlődött ki.
Questa città ha accolto studenti e pellegrini, turisti, profughi.
Ez a város, folytatta a római Kapitóliumon mondott beszédét a pápa, befogadott diákokat és zarándokokat, turistákat, menekülteket és migránsokat, akik Itália különböző részeiből és a világ számos más országából érkeztek. Összekötő kapocs volt a kontinentális észak és délről a földközi tenger térsége között, a latin és a germán kultúra között, a világi és a spirituális hatalom között. Ez utóbbival kapcsolatban a pápa rámutatott arra a megfelelően külön választott, kölcsönösen tiszteletre és együttműködésre épülő kapcsolatra, amely a polgári és a vallási vezetés között kiépült az emberi személy méltósága, a szabadság és a részvétel szellemében.
Róma tehát Olaszország és a katolicizmus központja lett. Műemlékek, vértanúk emlékezete, a liturgikus év ünnepei és a nagy jubileumi zarándoklatok, valamint az olasz és a szentszéki intézmények kiemelt célpontja. Az örökváros óriási spirituális kincsei, történelmi, művészeti és intézményi gazdagsága mellett 3 millió ember számára biztosít otthont. Polgárai nap mint nap itt dolgoznak, tanulnak, imádkoznak, és élik személyes és családi életüket. Ez a kényes rendszer alázatos, kitartó és kreatívan bátor gondoskodást igényel, hogy rendezett és élhető közeg maradjon, és a múlt dicső emlékeit a jövő generációk is élvezhessék.
A Campidoglio insieme alla cupola Michelangelesca e al Colosseo.
A Kapitólium, a Szent Péter Bazilika kupolája és a Kolosseum ennek a szintézisnek a jelképei. Együtt azt üzenik, hogy Róma egyetemes küldetése minden emberhez szól, bármilyen néphez is tartozzon, bármilyen nyelvet beszéljen, és legyen bármilyen színű a bőre. Péter utóda az egész katolikus világ spirituális viszonyítási pontja. Ennek kapcsán utalt a Szent Atya az Olaszország és a Szentszék közötti konkordátum felülvizsgálásáról szóló megegyezésre, amely megállapítja, az olasz köztársaság elismeri azt a sajátos jelentést, amelyet Róma, a pápa a püspöki székhelye betölt a katolicitás számára.
A városvezetés feladata az, hogy megfelelő módon kormányozza ezt az összetett valóságot, híven történelmi küldetéséhez a mai megváltozott körülmények között. Legyen a civilizáció és a befogadás az integráció fellegvára. A római helyi egyház segíteni kívánja a lakosokat abban, hogy újra ráleljenek erre a sajátos identitásra, a plébániákon, iskolákon, karitatív intézményeken és az önkéntes rendszeren keresztül. Mindenkinek a közjó és a lakosság szolgálatába kell állítania magát, különös figyelmet fordítva a kiselejtezett, elfelejtett, betegségtől, magánytól szenvedő emberekre.
45 év telt el a keresztények felelőssége az irgalmas szeretettel és igazságossággal szemben a Római Egyházmegyében címmel megrendezett konferencia óta, amelyet úgy is emlegettek, mint ami Róma bajairól szólt. Célja az volt, hogy a II. Vatikáni zsinat által megjelölt útmutatásokat gyakorlatba ültesse. Abban az időben Olaszország más régióiból nagyszámban települtek Róma külvárosaiba lakosok. Hozzájuk azóta más országokból érkeztek tömegek, számos migráns, akik háborúk és nyomor elől menekülnek, biztonságot és méltó életet keresve maguknak.
Róma előtt óriási kihívás álma. Erőit a befogadásra és az integrálásra kell összpontosítania. A feszültségeket és a problémákat a találkozás és a növekedés lehetőségeivé kell átalakítania.
Roma fecondata dal sangue dei martiri.
A vértanúk vérével öntözött városnak, melynek kultúráját áthatotta a Krisztusba vetett hit, le kell győznie félelmeit, és fel kell virágoztatnia önmagát, lehetőségeket teremtenie a fejlődésre, kulturális, gazdasági és társadalmi szinten egyaránt. Nem szabad félni a jóságtól és az irgalmas szeretettől. Ezek ugyanis egy békés társadalmat teremtenek, ahol megsokszorozott erővel nézhetünk szembe a problémákkal, nyugodtan és méltóság teljesen, mindenkit tiszteletben tartva. A Szentszék szeretne minél inkább együttműködni Róma városa javára, mindenki szolgálatára, különösen a legszegényebbek és hátrányos helyzetűek érdekében, a találkozás kultúrája és az átfogó ökológia előmozdítása céljából. Róma legyen a hidak, és ne a falak városa. A római önkormányzaton mondott beszéde végén a pápa Isten áldását kérte a városvezetésre, és imáiról biztosította őket.
Communis Vita, Ferenc pápa motu propriója a szerzetesek elbocsátásáról. A Communis Vita, közösségi élet kezdetű pápai dokumentum néhány módosítást vezet be az egyházi törvénykönyvbe. A változtatás azoknak a szerzeteseknek a de facto elbocsátására vonatkozik, akik elhagyták szerzett házukat, és tartózkodási helyük ismeretlen. Ferenc pápa március 19-én írta alá a motu propriót, amely április 10-én lép életbe.
A közösségi élet alapvető eleme a szerzetesi életnek, írja Ferenc pápa apostoli levelében, amelyet motu proprio formájában tett közzé, és amely néhány módosítást hozott azokban az eljárásokban, amelyeket a szerzetesi előjárók alkalmaznak szerzetes társaik elbocsátására intézményeikből, azokban az esetekben, amikor azok törvénytelenül és hosszú ideig távol vannak. A szerzetesek lakjanak saját szerzett házukban, és tartsák meg a közös életet. Ne távozzanak el onnan saját előjárójuk engedélye nélkül, fogalmaz az egyházi törvénykönyv.
Az utóbbi évek tapasztalata azonban azt mutatja, hogy olyan helyzetek alakultak ki, amelyekben a szerzetesek törvénytelenül távol vannak a szerzett háztól, kivonják magukat törvényes előjárójuk hatalma alól, és előfordul, hogy nem találják őket, hangsúlyozza a pápa. Ilyen esetekben az egyházjog arra buzdítja az előjárót, hogy gondosan keresse meg és segítse, hogy visszatérjen és hivatásában maradjon. Gyakran előfordul azonban, hogy az előjáró nem tudja megtalálni a távol lévő szerzetest, tehát legalább 6 hónapos törvénytelen távollétet követően megindíthatja az intézményből való elbocsátás eljárását. Mindazonáltal, amikor ismeretlen a szerzetes tartózkodási helye, nehézé válik jogi bizonyosságot szerezni a tényleges helyzetről, folytatja a pápa.
Ennél fogva szükségessé vált, hogy az intézményből való, tényből fakadó úgynevezett ipso facto elbocsátás indokai közé sorolják a szerzetháztól való hosszantartó törvénytelen távollétet is, amely legalább megszakítás nélkül 12 hónapig tart, figyelembe véve a szerzetes ismeretlen tartózkodási helyét. Ezzel módosítják az egyházi törvénykönyv 694-es kánonjának első pontját, amely egyébként előírja, hogy elbocsátottnak kell tekinteni az intézményből azt a tagot, aki a katolikus hittől közismerten elpártolt, illetve aki házasságot kötött, vagy akár csak polgárilag is megkísérelt. Ezekben a helyzetekben a nagyobb előjáró tanácsával együtt késedelem nélkül nyilvánítsa ki ezt a tényt, hogy jogilag nyilvánvaló legyen az elbocsátás. A hosszantartó törvénytelen távollét esetében az előjáró által hozott elbocsátás kinyilvánítását jogilag a Szentszéknek meg kell erősítenie, írja elő a motu proprio. Míg az egyházmegyei jogú intézményeknél a székhely szerinti püspöknek kell megerősítenie a kinyilvánítást.
A Communis Vita kezdetű motu proprio által hozott módosítás következtében módosul az egyházi törvénykönyv 729. kánonja is, amely a világi intézmények életét szabályozza, amelyek tagjaira nem vonatkozik a törvényes távollét miatti elbocsátás.
A názáreti szentház Loretóban.
Ferenc pápa március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén látogatást tett Loretóban. A kegyhelyen található názáreti szentházban magánszentmisét mutatott be, melynek végén aláírta az oltáron a fiatalokról szóló tavaly októberi püspöki szinódus gyümölcseként szerkesztett szinódus utáni buzdítását, amelyet április elején tesznek közzé. Most ismertetjük a híres olaszországi Mária kegyhely történetét.
A Loretói kegyhely története a 13. század végéhez kapcsolódik. 1294. december 10-én érkezett Itália Adriai tengerpartjára, Recanati város kikötőjébe az a ház, melyben Szűz Mária családja lakott Názáretben. Vallja a hagyomány és erősíti meg a ház eredetiségét a történelmi kutatás, a régészet, az építészet történet, az epigráfia és legújabban a pollenkutatás eredménye is. Assisi Szent Ferenc egyik írása említi, hogy a Poverello 1219-ben szentföldi zarándoklata során felkereste Názáretet, hogy megtisztelje azt a házat, melyben az ige testé lett.
A mai szentház oltárlapja fölött latin felirat hirdeti a János evangélium híres karácsonyi szavait, az ige testé lett. Egyetlen szót tettek hozzá, itt. A szöveg latinul így hangzik, hic verbum caro factum est. Vagyis itt testesült meg az örök ige. Ez az apró szó oly megható és sokat mondó. Meghatja a zarándok szívét, és valójában Loreto ezért lett immár több mint 700 éven át Itália legjelentősebb kegyhelyévé. Aki eljön ide, hozza el magával a Szentírást, olvassa el János evangéliumának előszavát, a híres prológust, és Lukács evangéliumából élje át azt a beszélgetést, mely a legfontosabb Isten és az ember történetében. Ebből a beszélgetésből született Urunk Jézus, az Isten és Mária fia, aki megváltotta a világot.
A názáreti szentház története izgalmas esemény sorozat. Szent Ferenc még látta 1219-ben, de még 1288-ban is egy domonkos zarándok ott imádkozhatott falai között. Viszont egy német zarándok 1332-ben már csak romokat talál az egykori ház helyén. 1288 és 1332 között eltűnik a Szent Ház, mert elmenekítik a muzulmán hódítók elől. És éppen 1291-ben, amikor elesik Szíriában a Szent János ispotályos lovagrend, Akkóvára is, a kereszténység utolsó ottani bástyája. Ekkor hozzák el a Szent Ház köveit, és menekítik nyugatra biztonságba. Hajón hozzák, és nem angyalszárnyon. Mégsem téved a középkor eszmevilága, mely angyaloknak tulajdonítja a ház Itáliába érkezését.
Egy 1985-ben felfedezett okirat egy bizonyos angelói bizánci nemesi család történetéről tudósít, melyben Nikéforosz Angelosz, epiruszi uralkodó kiházasítja Itamár nevű lányát a nápolyi király fiával, második Tarentói Fülöppel. A kelengye lajstromában ott a rejtély kulcsa. A szent kövek, amelyeket a szűz és istenanya mi a szonyunk házából hoztak el. Az angelosz görögül angyalt jelent, a mi magyar angyal szavunk is ennek lágyítása. Az angelói már családi név, és valóban ők, az angyalok nemzetsége mentette Názáretből a szentház köveit az Adriai tenger túlsó partjára. A Frigy időpontját is ismerjük, 1294. augusztusa, októbere. Recanati városa akkor a pápai államhoz tartozott, az adományt a pápának szánták, az 1294. júliusában megválasztott 5. Cölesztin remete pápának, aki 3 nappal a Szentház megérkezése után, 1294. december 13-án lemondott.
Utóda 8. Bonifác, majd a pápák avignoni fogsága következik, de a Szentházat nagy kegyelettel Recanati közelében egy tengerre néző hegyfokra helyezték, hogy onnét hazalásson. A kis házat egyszerűen a földre emelték, alapozás nélkül, és úgy áll ma is ott, csodájára mindeneknek és mindenkinek. A ház azóta nem mozdul, csak a világ indul megfeléje. Pápák sora kereste fel, és mintegy 200 szent a történelem során. Mert ott lett emberré az egyedül szent, a názáreti Jézus Krisztus.
Egy kenyai ferences szerzetes nyerte el a világ legjobb tanára díjat Dubajban. Peter Tabiki kenyai ferences szerzetes lett, a globális tanárdíj győztese, amellyel 1 millió dollár jutalom jár. 36 éves, Kenyában született, tanárok gyermeke. Peter Tabiki atya ferences szerzetes matematika és fizika tanár a Kerikó középiskolában az afrikai ország Pwani településén, Nakuru közelében. A Rift völgyben található szegény faluban általános az éhezés. A diákok 30%-a, akik között sok árva gyermek van, éppen csak a túlélés körülményei között tengődik.
Beszélj kevesebbet és tégy többet. Ez az afrikai tanár mottója, aki idén elnyerte a globális tanárdíj kitüntetést, a világ minden részéről érkezett 40 ezer jelöltből 50-re szűkített listából. Az 1 millió dollárral járó elismerést minden évben a Várki Alapítvány adományozza a nyertesnek Mohammed bin Rashid Al Maktoum Sheikh támogatásával, aki az Egyesült Arab Emírségek alelnöke és miniszterelnöke, illetve Dubáj kormányzója. Dubájban vasárnap este tartották a díjátadó ünnepséget. 5. alkalommal osztották ki az elismerést annak a tanárnak, aki a legjobban végezte munkáját, és tevékenységével pozitív hatást tudott gyakorolni arra a közösségre, amelyben él, és ahol a díjjal járó összeget is fel kell használni a nevelési célokra.
Afrikában minden nap tovább lépünk, és egy új fejezet indul el. Ma egy új nap kezdődik, fogalmazott Peter Tabiki atya a színpadon, ahol Hugh Jackman színész, énekes, producer adta át a ferences szerzetesnek a díjat. Ezzel nem engem, hanem ennek a hatalmas kontinensnek a fiataljait ismerik el. Én csak azért vagyok itt, hogy köszönetet mondjak azért, amit a diákjaim elértek. Ez a díj egy lehetőséget ad számukra, azt jelzi a világnak, hogy minden lehetséges. Tanárként dolgozva látom a fiataljaim ígéretét, érdeklődésüket, tehetségüket, intelligenciájukat és meggyőződésüket, mondta a kenyai ferences. Tabiki atya annak a véleményének adott hangot, hogy az afrikai fiatalokból nem hiányoznak a várakozások és az ambíciók. Afrika olyan tudósokat, mérnököket, vállalkozókat nevel, akiknek neve egy nap majd a világ minden részén híressé válik. A lányok pedig fontos részét képezik ennek a történetnek. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért.
Megköszönve figyelmüket búcsúznak a szerkesztők
Somogyi Viktória
és Gedő Ágnes.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudetur Jézus Krisztus. Maria.
a lélek hangja. Üdvözd légy, oltári szentség! Tóth Tihamér püspök atya szentbeszédeit Szabó Tamás olvassa fel.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
48. rész, a szent áldozás hatásai.